Menni, enni, turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor. Folytatjuk a beszélgetést Bocsák Zsófiával, a Cartago Tours ügyvezetőjével, az arab öböl egyik gyöngyszeméről, a hazai utazók körében egyre népszerűbb Ománról, és egy picit bővebben Szalaláról. Szalala az ország déli részén található, kilométer hosszan elnyúló, vakítóan fehér homokos partjai, különleges klímája igazán vonzó tud lenni, akár az év minden időszakában is.
Vízum, oltások?
Semmilyen kötelező oltás nincsen.
Vízum kell?
Vízum sem kell. Érvényes útlevél kell, illetve az érvényes útlevéllel kapcsolatban még egyetlen egy fontos dologra hívnánk fel a figyelmet, hogy a hazautazás dátumához viszonyítva még legalább 6 hónapig érvényesnek kell lennie. A
kapcsolatot hogyan tudom tartani az otthoniakkal?
Kivétel nélkül minden magyar szolgáltatónak a kártyája az működik, kín Ománba is. Viszont rögtön érkezéskor ott vannak a helyi szolgáltatók, és ott föl lehet venni az ottani SIM-kártyát. Különböző díjcsomagok vannak, kimondottan ilyen turistáknak összeállított ilyen csomagok, egyhetes, ötnapos, amilyen tartózkodásra, mennyit szeretnél belőle beszélgetni, milyen adatforgalomra van szó. Minden szállodában wifi van, a szállodákon belül, szállodák bármelyik területén, tehát nem csak a szobákban, nem csak az épületben, hanem kinn a parton is hibátlanul működik, tehát a külvilággal a kapcsolat az nem szakad meg, és mindenki minden oldalt hibátlanul tud nézni, tud SMS-ezni, tud WhatsApp-olni, és mindenféle ilyen üzeneteket tud küldözgetni, hiszen mondom, az adatforgalom az működik.
Miben fizessünk? Mit szeretnek?
Ománi riadok van, aminek az árfolyama egy nagyon erős valuta nemről van szó, tehát amikor én legutoljára megnéztem, de hát ugye ez változó, az egy ománi riad az 920 forintnak volt megfelelő. Ezt én leegyszerűsítettem.
A szemem nem rebbent.
Ezt én leegyszerűsítettem az ománi riadnál 3 nullával, tehát 1000-est tettem hozzá. Tehát minden ár, ami ott a hely, minden a helyiben van kiírva, ahhoz 3 nullát hozzáteszel, és akkor látod.
De egyébként érdemes pénzt váltani?
Persze, mindenhol tudsz váltani, de nem okvetlenül szükséges. Az üzletekben is, adott esetben a bazárban is, tehát ott is van szuk, tehát ki tudsz menni piacra, tehát mindenhol tudsz kártyával is fizetni, illetve ha már külföldi valutanemet, pénznemet viszel, akkor viszont az ománi utazáshoz mindenkinek a dollárt javasoljuk. Mert az viszont nagyon érdekes, hogy a dollár eurót ők egy az egybe váltják. Tehát az nagyon nem éri meg valakinek, mert az euró dollár az ugye nem ugyanabban az árfolyamban van nálunk, viszont ők ezt egy az egybe váltják. Dollárban is lehet fizetni, tehát azt is meg lehet oldani.
Ugye december közepén indulnak a charterjáratok Magyarországról. A cél az a déli, Omán déli része, a szalalai rész, hiszen oda azért mennek az emberek, hogy pihenjenek, meg fürödjenek a tengerbe. De például lesz-e, vagy már most is van-e alkalom arra, hogy fakultatív módon el lehet menni Szalalában?
Van erre lehetőség, tehát mindenféle fakultatív program van. De a déli részen van annyit látnivaló és tennivaló, hogy bőven el lehetünk aktívan ott a déli részen.
Ugye arab országban vagyunk, mi a helyzet az alkohollal? És akkor most egy kicsit rákanyarodunk, hogy a gasztróra együnk és ígyunk.
Indiai óceán. Hihetetlen, hihetetlen, hogy milyen gazdag az élővilág az Indiai óceánban. Ezt az omániak hihetetlenül kihasználják. Tehát ha valaki igazi gurmé, és például az ilyen mindenféle tenger gyümölcsei alatt halat, rákot, kagylót, bármit szeret, és igazán szeret, az itt Kánaánban fogja magát érezni, mert abszolút friss, tehát ami még reggel úszott, vagy a vízben volt, azt délbe vagy este már ugye.
Halesetében normális?
Halesetében normális. Minden túlzás nélkül mondom, hogy itt például, ha ilyen seafood büfét hoznak a szállodákban, és rittyentenek például, akkor talicskával tolják be, mert náluk ez annyira természetes. Ami nálunk itt megfizethetetlenül drága, az náluk ez a természetes. Tehát nagyon gazdag ilyen szempontból a konyhájuk, ahogyan felhasználják ezeket a tengeri halakat, rákokat és minden egyebet, inkluzív sushi. Én már a világ több pontján próbáltam és ettem sushit, de olyan sushit, amit itt Ománban, az azt mondtam, hogy tényleg Japánban van még ilyen. Mellett mellette, ami érdekesség, mondtam, hogy házi állatnak számít a teve, tehát például a tevehúst azt abszolút többféle formában elkészítik, és mindenféleképpen meg kell kóstolni.
Datójáról olvastam, hogy mindenhez datóját adnak, tálaláshoz, kávézókban is, tehát ez ilyen nemzeti gyümölcs a datója.
Ha már ott vagytok, akkor menjetek be ott egy szupermarketbe. Rengeteg szupermarket van, vannak olyan szupermarketeket, amit itt is ismerünk, uh-huh. Európában, meg vannak ottani helyi szupermarketláncok. Külön datója pult van, és annyiféle datója van, hogy én fogalmam sincsen egyébként, tehát én ezt nem tudom megmondani. Én látom, hogy milyen különbség van, mert az egyik az ilyen pici, a másik meg olyan hatalmas. Datóját minden formában, tehát van datója szirup, nem juhar szirup van, hanem ugye datója szirup van. Alkohol van. Ettől függetlenül egy muszlim országról beszélünk, tehát a valláshoz hozzátartozik, hogy ő nekik ez nem elsődleges, de miután, ahogy említettem, a téli hónapokban azért az európai utazóközönségre számítanak és várják, ezért az all-inclusive szállodákban, tehát az all-inclusive-ot kínáló szállodákban mindenféle alkoholt tudsz fogyasztani, tehát nincsen ilyen típusú korlátozás, annyi, hogy vannak bizonyos időkorlátok, tehát például délután 3 óra és este 6 óra között, még az all-inclusive, tehát az alkoholos all-inclusive szállodákban is szüneteltetik az alkohol.
Hát aludni kell.
De vannak olyan szállodák is, muszlim ország, tehát vannak olyan szállodák is, amelyik úgymond ilyen dry all-inclusive-ok, tehát amelyekben semmilyen, ők saját maguk semmilyen alkoholt nem szolgálnak föl, de nem tiltják. Tehát, hogy te, mint vendég, ha beviszel, akkor azt a te például a szobádon belül elfogyaszthatod, tehát azért nem kap semmiféle büntetést, de ők nem szolgálnak föl.
A helyi konyha, a helyi hízek megkóstolhatók bátran, mondjuk a szukokban, hogyha
bátran.
Nem megyünk bátran.
Az ománi szultánnak nagyon szoros kapcsolata van, és a két ország, például Tanzánia, és azon belül is például Zanzibár, azok nagyon szoros kapcsolatban voltak egymással. Ugye Zanzibárt úgy hívjuk, hogy a fűszerszigete. Nem véletlen, hogy ugye Omán, és ezen a kereskedelmi útvonalon volt ez a két terület. Nagyon hasonló a konyhájuk, nagyon fűszeres mind a kettő, de például, amit ismertünk, ugye Afrikában ez a nagyon pici, de nagyon édes mini banán.
Uh-huh, igen.
Ugyanezek a banánok vannak itt Ománban is, tehát ugyanezzel találkozol itt is. Banánültetvények az út mellett, ugyanezek a banánárusok ott az út mellett, nyugodtan, ha az út mellett megállsz, és ott bármit fogyasztasz, semmi probléma.
Egyébként semmi probléma. Az ománi konyhában azért föllelhető egy picit nagyobb mértékben az indiai hatás. Voltak éppen a szomszédos országról van szó, jó, persze, köztük van a nagy víz, de hát azért azt is olvastam például, hogy nagyon sok pakisztáni és indiai munkás él és dolgozik Ománba, azok pedig azt gondolom, hogy óhatatlanul viszik a saját ízeiket.
Viszik, de érdekes módon az a klasszikus indiai ízvilág megtalálható, de ettől függetlenül nem olyan erőteljes. Tehát amiatt, hogy mondom, főleg például ezeket a halas tengeri dolgokat, vagy mondjuk például a tevehús az, ami kicsit olyan, mint nekünk például a pörkölt, vagy pedig nyárson grillezik. Sokkal inkább érződik az arab, aztán mondom, ez a távol-keleti, tehát például ez a sushis vonulat, az, ami például nagyon erős ott, abban a térségben. Ha azt nézed, hogy a szállodák, tehát az amerikai
tehát
láncok...
Tehát mondjuk Amsterdamban sokkal indiaiból főznek, mint...
Igen, inkább azt mondom.
Most jön a legnehezebb kérdés, amit nagyon röviden kell megválaszolnod. Kinek ajánlod Ománt?
Aki teheti, azt használja ki, hogy könnyen és egyszerűen, és egy 7 órás repülőúttal meleg tengerparti környezetbe, nyári melegbe utazhat el, élvezheti télen is a zavartalanul a fürdőzést egy olyan környezetben, ahol azokat a tengeri és nyaralással kapcsolatos élményekkel tudja magát megtölteni a téli hónapokban, és feltölteni magát, ami nagyon sokat fog segíteni aztán utána, amíg elérkezik ide a tavasz. Amiről egyébként nem beszéltünk, és érdekesség. Omán, mondtam, hogy nagyon gazdag az élővilág a tengerben, ami egy különlegessége Ománnak és ennek a déli résznek. Hihetetlen makréla rajok úszkálnak a vízben. A makréla az pedig egy nagyon jó eledele a delfineknek. Tehát amiért például más országban súlyos összegeket fizet az ember, hogy delfineket lásson.
Lehet vagy hazahozni.
Vagy haza nem hozhatsz, de például a szállodáknak a mólóira kisétálsz, és reggel esti órákban, és szabad szemmel ott úszkálnak a ráják, ott úszkálnak a delfinek, és nem kell érte fizetned. A szállodákban lehet kajakot, tehát nem motoros sport eszközöket, de például a kajakokat tudsz bérelni. Simán beevezel egy pár métert az óceánon, és ott úsznak melletted a delfinek. Ami azért egy klassz élmény.
Illetőleg,
klassz élmény.
Igen, ha már a plusz élményeknél tartunk, akkor pedig bizonyára van olyan lehetőség is, hogy Jeep Safari tett be a homokdűnék közé.
Ez mindegyik arab országban egy klasszik fakultatív program, hogy igen, ezekkel a négykerék meghajtásos, hatalmas nagy jeepekkel bemenni, naplementét nézni a homokdűnék között, aztán utána...
Egyébként van arra mód, én Mauritániában mentem ugye az óceán partján, hogy a víz, ahogy éppen a víz kifolyt a homokra, és ott mentünk el ezekkel a
vannak
gyipekkel.
Itt is ilyen öblök,
kőkemény,
igen. Vannak
rózsaszín
itt is,
flamingók,
vannak,
minden. Itt nincsenek,
vannak,
igen.
Flamingó az nincs, igen. Rózsaszín flamingó az nincsen, de az, hogy a tengerparton ezekbe az öblökbe ilyen szerpentinen lemész a tengerpartra, és utána ott kint a homokba vezessél, van erre is lehetőség, meg arra is, hogy hátrafelé menjél be a ténylegesen a homok sivatagba, és akkor ott
északra.
Nem kell fölmenned észre, ja, hanem csak nyugatra kell hátrafele menni a tengerpartról. Akkor már bejutsz a homoksivatagba, és ott már ezeket a klasszikus túrákat tudod, aztán utána mehettek helyi családhoz, és akkor a családot helyben, a sátrában ugye vendégül lát, és akkor ott például ezeket a tradicionális helyi ételeket meg tudod, ki tudod próbálni. Azt is tudod, hogy milyen, amikor a tábortűznél melegített köveken forralják föl a tejet.
Köszönöm szépen, Bocsák Zsófia volt a vendégem, a Cartago Tours cégvezetője, és Ománról is beszélgettünk, meg egy picit rólad is. Köszönöm, hogy itt voltál.
Mi köszönjük, és jó utat!
Na, milyen volt?
Utazz úgy, hogy érdemes legyen elmesélni. Úton. Búza Sándor műsorát hallottátok. A műsor együttműködő partnere a Cartago Tours, a sikeres vakációk szakértője.
És akkor egy már nem is utopisztikusnak tűnő hír a laboratóriumból, ugyanis a laboratóriumi hús egyre közelebb kerül a fogyasztók asztalához. Fontos hatósági engedélyhez jutott hozzá az Egyesült Államokban az amerikai Good Meat, amelynek a csirkefalatkája a világ első és eddigi egyetlen emberi fogyasztásra engedélyezett laboratóriumi húskészítménye, ami jelenleg csupán Szingapurban kapható. Felpörgött a nemzetközi verseny, mindenki első akar lenni a legígéretesebb alternatív olcsó hús tömeggyártásában. Idén tavasszal közelebb került a világ ahhoz, hogy a laboratóriumi hús idővel komoly tényezővé váljon a világ húspiacán. Az Egyesült Államok Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hatósága emberi fogyasztásra alkalmasnak és biztonságosnak minősítette a Good Meat amerikai startup vállalat laboratóriumában létrehozott csirkehúsát. Ez ugyanakkor még nem elegendő ahhoz, hogy az amerikai fogyasztók asztalára kerüljön a környezeti szempontból előnyösebbnek tartott laboratóriumi csirke. A két lépcsős eljárásban az amerikai mezőgazdasági minisztérium engedélye is szükséges. Rövid időn belül ez már a második ilyen szakvélemény, amelyik az amerikai hatóságoktól jön, noha 2013 és 22 között egyszer sem kapott engedélyt a laboratóriumi készítmény. Ez arra utal, az alternatív fehérje források közül a tenyésztett hús kerülhet ki győztesen, ám az ide vezető út lassabb és rögösebb, mint ahogy azt Bill Gates és más vagyonos befektetők korábban elképzelték. Szingapúr a világon elsőként és eddig utolsóként 2020. decemberében bejegyezte a vállalat csirkefalatkáját, mint új élelmiszert. A helyi hatóságok vizsgálatai igazolták, hogy a laboratóriumban tenyésztett csirke emberi fogyasztása biztonságos. A Good Meat csirkefalatkája a lehetőség ellenére Szingapurban is csak néhány étterem kínálatában szerepel, mint luxus fine dining különlegesség.
Elsőként 2013-ban mutatták be a laboratóriumi körülmények között létrehozott húst, amely valóban állati sejtekből áll, ugyanakkor előállításához egyetlen haszonállatot sem kell levágni. Az állati termékek 10 000 éves előállítási gyakorlatát felrúgó marhahús pogácsa költsége több 100 000 dollár volt, miközben a hagyományos állati hamburgerhús mindössze pár dollárból előállítható. Bár a laboratóriumi húsgyártás technológiája már egy évtizede ismert, az emberek túlnyomó többsége azonban hallani sem akar erről az innovációról. Kivételt jelentenek a fiatalabb generációk, akik a klímaváltozás megfékezése és a fenntarthatóság iránti erős elkötelezettségük miatt érdeklődnek az újdonság iránt. Előállításához nem kell megölni egyetlen haszonállatot sem, így az állattartás káros anyag kibocsátása is megszüntethető. Elsőként a Bill Gates érdekeltségébe tartozó Upside Foods kapta meg a hatósági engedélyt tavaly év végén. A legfrissebb március végi döntés tehát nem húzta sokáig az időt, ebből pedig arra lehet következtetni, hogy rövidesen elhárul az akadálya, hogy laboratóriumi hús legyen az Egyesült Államok új iparága. Az egyébként is költséges laboratóriumi húsgyártás nagy energiaigénye miatt nem lett olcsóbb, sőt, drágább lett az előállítás. Ennek ellenére 2021-es rekordév után 2022-ben is 30 újonnan induló vállalkozás fektetett be világszerte a laboratóriumi hús piacába. A sejtszaporítás után még komoly utómunkálatokra van szükség, hogy a laboratóriumi hús úgy nézzen ki, mint a hagyományos. A folyamatosan fejlesztő szereplők legmodernebb berendezései sem képesek ugyanolyan körülményeket teremteni a sejtek osztódásához, mint amilyen az élő állat testében jellemző. Ezért a húsnövesztés rendkívül lassú folyamat, 3-4 hét is lehet a teljes gyártás. Amíg ez az idő nem rövidül, addig költséghatékonyan nem lehet tömegtermékként előállítani a laborhúst. Noha a laboratóriumban bizonyítottan egészséges, jó minőségű állati termék állítható elő, az íze nem azonos a hagyományos húsokéval. Ráadásul a laboratóriumi utómunkának köszönhető, hogy egy csirkehús külsőre is ugyanúgy nézzen ki, mint az eredeti. Erre a szintén gyerekcipőben járó 3D ételnyomtatás lehet a megoldás. A fogyasztók viszont ebből nem kérnek. A tudományos kutatások ugyanakkor az elmúlt időszakban egyre inkább arra a következtetésre jutnak, hogy az emberi szervezet számára létfontosságú állati fehérje nem helyettesíthető növényi fehérje forrásokkal, ráadásul a régóta műhúst fogyasztók allergiás reakciói és emésztő rendszeri megbetegedései a fogyasztókat is eltántorítják. A laboratóriumi hús ugyanakkor aligha oldja meg az éhezést is. A fejlett országokban élők jóval kevesebben vannak, mint a fejlődő régiókban, ráadásul amíg előbbiekben a lakosság előregedése jellemző, addig a szegényebb térségekben a népesség robbanás megy végbe. Na és akkor nézzük, hogyan készül a laboratóriumi csirkefalat. A Szingapur néhány éttermében fogyasztható Good Meat csirkefalat ára elég borsos, 100 g 5000 forintnak megfelelő szingapúri dollár. A hús egyelőre az Amerikai Egyesült Államokban készül. A folyamat kezdetén a legjobb tulajdonságokkal rendelkező baromfigból korábban vett és lefagyasztott sejteket először nagy, több 1000 literes üstökbe teszik. A sejtek osztódásához, szaporodásához létrehozzák a gazda állat szervezetében jellemző körülményeket. Kulcsfontosságú a táptalaj összetétele, amely egyrészt vitaminokat, aminosavakat és szintetikus vegyületeket tartalmaz, másrészt hormonokat és embriókból kinyert szerves anyagokat is hozzáadnak. Ha a közeg megfelelő, akkor a megfelelő petri csészét kitöltő alaphús 3-4 hét alatt elkészül. Ezt követően a készítményt több héten keresztül érlelik, majd szintén a laboratóriumi eljárásokkal, zsírszövetek és más anyagok felhasználásával kialakítják a textúráját, vagyis jelentős utómunkálatokkal elérik, hogy a laboratóriumi csirkehús valóban úgy nézzen ki, mint az eredeti. A Good Meat jelenleg a tápközeg továbbfejlesztésén dolgozik, mivel ez a folyamat legdrágább és a legtöbb ellenérzés kiváltó összetevője. Céljuk, hogy természetes közegben nőhessen nagyra a húspogácsa, és azt minél gyorsabban tegye.
Ez volt a Menni Enni. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.